Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amelyet egyházunk a mai ünnepnapra, jubiláte, az örvendezés vasárnapjára, igen hirdetési alapul kijelölt, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumában, a 2. fejezetben, a 18. verstől a 20. a következőképpen. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszteni a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor, új tömlőbe való. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus. Amen. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban jubiláte, az örvendezés vasárnapja van. Egy sportszakkönyv azt írja, felnőttek számára irodó sportszakkönyv természetesen, úgy kell megtanulni futni, hogy visszaemlékezünk arra, hogy gyerekkorunkban hogy futottunk, vagy megfigyelünk egy kisgyermeket futni, és azt kell utánozni. Én megpróbáltam. Önfeledten, könnyedén, egészen egyszerűen csupán csak a futás, a testmozgás öröméért. Nem arra koncentrálva, hogy a talpa melyik része ér le először a földre. Nem fejszámolást végezve közben, hogy hány kalóriát égetek el, hanem szabadon, örömmel. Úgy, ahogy a kisgyermek teszi, önfeledten, vidáman, teljesen belefeledkezve a mozgásba. Tanulhatunk a gyermekektől. Koncentrációt, élvezetet, minden zavaró tényezőnek a kizárását az életünkből. Ugye sokszor elhangzik a gyerekszoba felé a kérdés, füleden ülsz, fiam vagy lányom? Mert annyira belefeledkezik a játékba, annyira belefeledkezik abba, amit éppen csinál, hogy csak az a fontos számára, az a legfontosabb. Nincs semmi és senki rajta kívül. Biztos, hogy figyeltünk már örvendező kisgyermek arcot. Milyen jó belefeledkezni az ő örömébe. Varázslatos mosolyt láthatunk. Tanulhatunk tőle, tőlük, a gyermekektől, valamibe egészen belemerülni, teljesen belefeledkezni. Mert megvan az ideje annak, amikor belefeledkezhetünk az örömbe, és megvan az ideje annak, amikor belemerülünk a bánatba. Megvan az ideje az örömnek, és megvan az ideje a bánatnak. A kisgyermek példáját említve azt hiszem, hogy mindannyian láttunk már mosolygó, örömös gyermekarcot, és láttunk már krokodil könnyeket hullató kisgyermeket, amint a héliumos lufi után néz, ami elszabadult onnan, ahova oda kötözték, és már nem lehet utána nyúlni, nem lehet visszahúzni a földre, hogy örülhessen neki tovább. Belefeledkezni az örömbe, és belefeledkezni a bánatba. mert mindennek megszabott ideje van. A Prédikátor könyvéből olvasok egy részletet, válogatott verseket a 3. fejezetből. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Mindennek rendelt ideje van. Az Isten szerint rendelt ideje. Ideje van az örömnek, és ideje van a bánatnak, és hisszük és tudjuk, hogy ezek egyensúlyban vannak egymással, hogy Isten, mint ahogy meg is ígérte, nem próbál minket erőnkön felül. És ez az ige, amelyet Jézus mond, hogy böjtölhet-e vajon a násznép, amíg vele van a vőlegény, erre figyelmeztet minket. Megvan az ideje az örömnek, megvan az ideje a boldogságnak. És Jézus arra is figyelmeztet minket, mostani hallgatóit, hogy megvan az ideje a bánatnak is, azt mondja, lesz majd idő, amikor böjtölni fognak. Mit is jelent ez számunkra, mi is az igazi értelme ennek, hiszen a böjtölés talán már egy kicsit távol áll tőlünk, elmúlt már böjt időszaka, de mégis végig gondolhatjuk újra, hogy mi is ennek a böjtölésnek, a böjtnek az igazi értelme. Nagyon sokan sokféleképpen beszélnek a böjtről, akkor van igazi értelme a böjtnek, hogyha fel tudom ajánlani az időmet, az energiámat az Isten számára, hogyha ez a böjtölés, valamitől való tartózkodás az Istennel való kapcsolatomat erősíti. És éppen ezért beszél Jézus arról, hogy keresztelő János tanítványai ugyan megtartották a böjtöt, hetente kétszer böjtöltek, azért, hogy kiengeszteljék az Istent, mert a kiválasztott nép a szövetséget megtörte, megszakította, hátat fordított az Istennek. Ez keresztelő János tanítványai számára nyilvánvaló volt, a böjtölésnek a szokása, a hagyománya, de amikor Jézus, a vőlegény megjelenik, amikor Jézus maga köré gyűjti a tanítványait, akkor ezeknek a tanítványoknak, ezeknek a követőknek nem kell, sőt, mi több, nem szabad böjtölniük, mert nem annak van itt az ideje. Ugyanis nem a böjt által jutnak közelebb az Istenhez, nem kell felajánlani semmit, egészen egyszerűen csak Jézusra, Isten fiára figyelniük. Megvan az ideje annak, amikor a vőlegény és a vőlegény barátai összejönnek, összegyűlnek, megvan az ideje az örömnek. A gyászt és a nászt állítja egymással szembe ez az ige. Amíg a vőlegény ott van, amíg a vőlegény velünk van, a tanítványokkal, Jézus követőivel van, addig nem kell a gyászra, a bánatra gondolni. Addig az örömnek, az ujjongásnak az ideje van. Addig annak az ideje van, amit emlékezzünk Mária és Márta történetére. Márta, aki szorgoskodott, ugye, és még megfette a testvérét is, Jézusnak a segítségét kérte, hogy szóljon már rá Máriára, hiszen ő ott van csak a lábánál, és hallgatja az ő tanítását. Mária tudta, hogy annak az ideje van itt, hogy oda hajoljon Jézushoz, és egészen közelről hallja az ő tanítását. Megvolt az ideje az örömnek, az ujjongásnak. Okafogyottá válik tehát a bőjt Jézus társaságában, a vőlegény jelenlétében. Ideje van mindennek. És nem csak ideje van, nem csak azt mondhatjuk, hogy most bánatos időszakot élünk, vagy örömös időszakot élünk, hanem azt is megtehetjük, hogy ebben az örömben, vagy ebben a bánatban egészen elmerülünk, egészen kiélvezzük, vagy éppen egészen benne élünk abban. Ezért mondtam el az elején a kisgyermek történetét, vagy példáját. Csíkszentmihályi Mihály volt az, aki egy különleges felismerésre jutott, különböző helyeken kereste a boldogságnak a forrását, és keresett boldog, örömös embereket. És megtalálta ezeket az embereket, akárhol is a világon, boldogságkutató volt, és megtalálta különböző helyeken. Megtalálta például egy autószerelő műhelyben, vagy beszélgetett egy utcaseprővel utcaseprés közben, munkája közben. Azt mondja Csíkszentmihályi Mihály, hogy semmi mást nem kell tenni ahhoz, hogy valaki bele tudjon merülni, valaki örömöt, boldogságot tudjon találni az életében, a munkájában, mint ez a bizonyos, ő így nevezte, hogy flow élmény, áramlat élmény, így nevezhetnénk, talán magyarul így fordíthatnánk le, áramlat élmény. Amikor megfeledkezünk minden másról, mint ahogy az a bizonyos gyermek ott a gyerekszobában. És belemerülünk az örömbe, belemerülünk abba a tevékenységbe, amit éppen végzünk, és ami hasznos, vagy lehet, hogy nem hasznos, csak éppen valami dekorációt készítünk, és szemet gyönyörködtető lesz a végeredmény. A fantáziánkkal, a kreativitásunkkal, mindennel benne vagyunk ebben az örömös tevékenységben, ebben az örömöt adó tevékenységben. Egy autószerelő nagy lelkesedéssel mesélt az ő munkájáról. Ez engem egyáltalán nem tud persze lázba vagy tűzbe hozni, de ő, ahogy beszél róla, ahogy megéli az életét, egészen biztosak lehetünk benne, hogy átéli ezt az élményt, teljesen belemerül a munkájába, és boldog, örömös perceket él át. Megfeledkezik minden másról, mert az az egy fontos számára. Mit is jelent ez a mai ige viszonylatában? Azt jelenti, hogy amikor Jézus Krisztus ott van a tanítványok között, akkor az az egy a legfontosabb, hogy rá figyeljenek, hogy őt hallgassák, hogy az ő csodatételeibe, feltámadás történeteibe legyenek ott jelen, és tapasztalják meg az isteni erőt, az isteni hatalmat. Nem böjtölhetnek tehát, nem foglalkozhatnak tehát mással, Jézus Krisztussal, a vőlegénnyel, ővele kell foglalkozni, az ő tanítását kell hallgatni, ez a legfontosabb. Nem csak félig, hanem úgy, ahogy Jézus Krisztus igényli azt, teljes figyelemmel. Jézus viszont kérdez itt a farizeusok és írástudók kérdésére, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Nyilvánvalóan erre a kérdésre a válasz az, hogy nem. De nem csak viszont kérdez, hanem figyelmeztetésként is hangzik ez. Nem böjtölhetünk mi, mostani jézusi tanítványok, Jézus tanítványai és követői, mert velünk van Jézus. Éppen ezért választottam ezt az örömös éneket. Éppen ezért örülök neki, hogyha akár családi istentiszteleten, akár tipegőn, akár riten, azt tapasztalom, hogy örömmel veszünk részt egy közösségben, a vőlegény közösségében, a tanítványi közösségben, örömmel veszünk részt a vasárnapi istentiszteleten, és így szenteljük meg a nyugalom napját. Jézus figyelmeztet minket, nem szomorkodhatunk akkor, amikor velünk van a vőlegény, amikor Isten az ő szeretetével fordul felénk, és az ő igéjével vigasztalást ad nekünk. Mi a böjtölés célja? Isten kiengesztelése. És Isten kiengesztelése már megtörtént Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában, és az ő feltámadását nem is olyan régen ünnepeltük húsvétkor, megtörtént az, hogy Jézus megmutatta az utat az örök életbe, az Isten közelségébe, az Isten szeretetébe. Nem kell már nekünk különböző feladatokat ellátnunk, vagy elvégeznünk azért, hogy Istenhez közelebb jussunk. Nem kell már nekünk különböző szokásokat vagy hagyományokat követnünk azért, hogy valamiféleképpen az Isten meghallja mi imádságunkat, vagy válaszoljon arra. Nem kell semmi mást tennünk, mint a vőlegény társaságában örülnünk, újonganunk. És itt van egy Bonhoefferi idézet, ami szintén tovább viszi a gondolatainkat. Azt mondja, mindennek megvan a maga ideje. Az a fő, hogy Istennel lépést tartsunk, és ne siessünk előre néhány lépéssel, de persze ne is maradjunk el mögötte. Mit jelent ez? Ha az öröm ideje van, örüljünk. Ha a bánat ideje van, legyünk bátran bánatosak. A mai ember olyan kulturáltan, olyan konszolidáltan tud örülni, és tud bánatos lenni. Olyan gyakori az, amikor valaki kap egy ajándékot, és azt válaszolja, pedig igazi öröm lehet, vagy van a szívében, mert eltalálta az ajándékozó azt, hogy minek örülne igazán, és azt mondja felnőttesen, szinte már kényszerszerűen, ó, nem kellett volna. Olyan kulturáltan tudunk örülni sokszor. Pedig jó volna, hogyha ezt is tanulnánk a gyerekektől. Önfeledten, nyugodtan, bátran kimutatni az örömünket a másiknak, hiszen ha megajándékozottak vagyunk, akkor az ajándékozó számára az a legnagyobb öröm, hogyha látja rajtunk, az arcunkon, viselkedésünkben, és azon, hogy azt a valamit, amit ajándékozott használjuk, látja rajtunk az örömet. És a bánatunkat is sokszor olyan kulturáltan próbáljuk nem megmutatni a világnak. Olyan gyakori az, amikor gyászolókkal is beszélve mozsolgatják a könnyeiket, és elnézést kérnek a lelkésztől azért, amiért könnyes a szemük. Miért kéne elnézést kérni? Máskor erősebb vagyok, szokták mondani. És felszoktam szabadítani a gyászolókat, a bánatosokat arra, hogy éljék meg a bánatukat. Most ennek az ideje van, a bánatnak, a gyásznak, a szomorúságnak. Merüljenek bele, de ne merüljenek el benne természetesen. Éljék meg az elvesztésnek, a búcsúzásnak a nehéz pillanatait, óráit, hónapjait. Mert az a fontos, hogy Istennel lépést tartsunk, és ne siessünk előre néhány lépéssel, de persze ne is maradjunk el mögötte. Ha örömünk van, bátran örüljünk. Ha bánatunk van, legyünk bánatosak őszintén, és éljük meg azt. Jézus Krisztus két kifejezést mond még el nekünk, amely segít az ige összefoglalásában, az ige továbbadásában. Azt mondja, senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És a másik példa pedig rokon ezzel, senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszteni a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Mindennek megvan az ideje. Megvan az ideje annak, hogy még meg tudjuk foltozni a régi ruhát, és megvan az ideje annak, hogy kidobjuk azt. Nem fogunk egy új ruhát elszabdalni azért, hogy foltot tehessünk a régi vásott ruhára, mert a folt kitép belőle. És ideje van az újbor örömének is, amikor új tömlőbe rakjuk azt, mert a régi tömlőt már szétrepeszteni. Ez a két kép, ez a két szimbólum segít nekünk az ige megértésében. Mit is jelent ez számunkra? okafogyott, értelmetlen cselekedet, hogyha egy új ruháról vágunk le egy anyagdarabot, és a régi ruhát azzal foltozzuk meg. Kihasad a folt mellett, tudjuk nagyon jól. De vajon mikor van itt az ideje a foltozásnak, és mikor van itt az ideje annak, hogy attól a ruhadaraptól elbúcsúzom, és nem ragaszkodom hozzá tovább. Egy-egy gyerekruha selejtezésnél tudjuk nagyon jól, hogy milyen nehéz a régi, szép, pöttyös ruhácskától megválni. Milyen nehéz, milyen emberfeletti megpróbáltatás sokszor a régi emberi kapcsolatoktól, viszonyulásoktól megválni, nem ragaszkodni hozzájuk, új lehetőséget adni, akár a megbocsájtás lehetőségét, új kapcsolódási pontot találni a másikkal. Persze természetesen nem a hagyományok ellen beszél Jézus, nem a törvény ellen beszél Jézus, csak arról beszél, hogy az ő megjelenésével ideje van sok minden újraértelmezésének. És ezt mindenki a maga életében tudja átgondolni, hogy milyen élethelyzetek ezek, amelyekben Jézus így szól bele, hogy ideje van annak, hogy a régi kapcsolódási pontokat, a régi viszonyulást eldobd, és új jöjjön létre. A régit már nem érdemes foltozgatni, amikor itt az új lehetőség számodra és számomra. Sőt, mi több, a második képben, az új bor és a tömlő képében arra figyelmeztet Jézus, hogy veszélyes is a régihez ragaszkodni körömszakadtáig. Hiszen szétrepeszti a régi tömlőt az új bor. Szétfeszíti. Szétfeszíti, itt most már az ige magyarázatát mondom, szétfeszíti az emberi gondolkodásunkat, szétfeszíti az emberi fantáziánkat az Isten megjelent szeretete Jézusban. Nyugodtan el lehet dobni a régit, és nyugodtan lehet örülni az újnak. Mert hogy Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát adta, hogy föláldozta a keresztfán, érted és értem. Ideje volt tehát az emberi erőlködésnek, az emberi bőjtnek, az Istenhez fordulásnak, annak, amikor még megpróbáltunk a magunk erejéből valahogy Istenhez fölkapaszkodni, eljutni, és ideje van annak, hogy meghalljuk az isteni megoldást, hogy megtapasztaljuk saját életünkben nehéz, örömös vagy bánatos élet helyzeteinkben az isteni megoldás lehetőségét. Hogy milyen élethelyzetben vagy, drága testvérem, nem tudom. Öröm vagy bánat van a szívedben, vagy mindkettő egyszerre. Nehéz az életedet elviselni és az élet terhét hordozni, vagy éppen valami nagy öröm van a szívedben, nagy reménység van a szívedben, nem tudom. De egészen biztos, hogy amíg Jézus Krisztussal együtt vagyunk, addig ideje van az örömnek, és ideje van a bánatnak. Ideje van, hogy ne csak félig, fél szívvel, fél gondolatokkal, fél élettel éljük meg mindezeket az érzéseket, hanem egészen önfeledten, úgy, ahogy egy kisgyermek. Olyan jó volna, hogyha mi, komoly felnőttek, tudnánk tanulni még a kisgyermekektől. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy te egyensúlyba helyezed az öröm és a bánat idejét. Köszönjük, hogy meghallhatjuk, hogy te új lehetőségeket nyitsz meg számunkra. Belefeledkezhetünk az örömbe, és megélhetjük bánatunkat veled. Hála néked, hogy Krisztusunkat adtad, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkra. Az ő irgalmát kérjük most mindannyian. Amen.